A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, mely írva található Jónás könyve harmadik részében. Amíg olvasom Istennek szent igéjét, figyelemmel leülve hallgassák a testvérek. Jónás könyve harmadik részében így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek. Három nap kellett bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba egy napi járásra, és ezt hirdette. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, bőtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszáll az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Isten szent lelke tegye áldottá, érthetővé, és életünkben igazán gyümölcsözővé az ő igéjét, jeltek feleljünk megszólító üzenetére, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy a te hajlékodban, a te lábaidnál rád nézhetünk, és várhatunk igazi csodát. Nem külsőséges, látványos, hanem olyan csodát, amely a szív belsejében születik meg, hogy a világosság kiűzi a sötétséget, hogy életünk útján megmutatod az igazi útirányt, felvillantod az igazi lehetőséget, és megítéled az elhagyandót, az útállatos, a felesleges. Várunk a te megtisztító áldásodra, szólj Uram, mert hallja a te szolgád, készítsd el a mi szívünket, és ajándékozz meg minket a hitnek csodájával, hogy tudjunk hinni benned, és ajándékozz meg az engedelmesség lelkével, hogy igédnek gyümölcseit megteremhessük. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, így áld és szenteld meg a mi isteni tiszteletünket. Amen. Istennek szent igéjét olvasom, szeretett testvérek, Jónás próféta könyve negyedik részéből. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte. Igazad van-e, hogyha haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a városról keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnal hasadáskor egy féreg megszúrta a bokrot, és az elszáradt. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrás kapott, álódozott, a halált kívánta magának, és ezt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól. Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint haláli. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te vetettél, neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagyváros, amelyben több mint 12,000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között, és sok ott az állat is. Szeretett testvérek, az én bizonyságtételem elején hadd mutatkozzam be. Kis László, Pesszentlőrinc szemeretelepi gyülekezet lelkipásztora vagyok. Hozom a testvéreknek gyülekezetem és családom szeretetteljes köszöntését. Szeretett testvérek, Jónás próféta könyvét gyakran a lehetetlenségek könyvének szokták nevezni, és azt hiszem nem is alaptalanul. Ami abban a könyvben történik, arra azt szoktuk mondani, hogy hát ez valóban lehetetlen. Ez túlmegy minden emberi elképzelésen és számításon. Ezért vannak nagyon sokan olyan ige magyarázók, akik azt mondják, hogy Jónás próféta könyve tulajdonképpen egy szép, kedves, humoros tanmese. Izrael megszólítja abban az idejében, amikor a befelé fordulás jelei láthatóak, érezhetőek voltak, amikor kezdték magukat nagyobbnak tartani a többi embertől, amikor fejükbe kezdett szállni a dicsőség annak, hogy ők Isten népe lehetnek, akkor szólította meg őket ez az írat, és mondta el nékik, hogy Isten a pogányokat is szereti. Azok lehetnek sokszor különbek is, mint az Isten népéhez tartozók, mint az Isten népéhez tartozó próféta. Én tisztelem azok véleményét, akik ezt mondják, hogy ez a könyv csupán egy nagyon kedves tanmese, amiben sok értékes üzenet van a mi okulásunkra. Azonban hadd mondjam el, hogy én magam mégis valóságként értelmezem, mert ismerem a magam életében is, amit Jézus így mondott a tanítványainak, mikor elment tőle a gazdag ifjú, ami embereknél lehetetlen, azaz Istennél lehetséges. A mi életünk tele van megvalósult, beteljesedett lehetetlenségekkel. Ha magam életére gondolok, ahogy vezetett az Úr buktatókon minden nyomorúságom ellenére, és elérhettem valahová úgy, hogy a kezemet fogta, utólag is azt kell mondanom, hogy ez lehetetlen, és mégis lehetséges, hogy itt állhatok, hogy Isten szolgálatként bizonságot tehetek a gyülekezetben. Érthetetlen kegyelem. Nem lehet megmagyarázni, csak rácsodálkozunk. Két dolgot szeretnék kiemelni Jónás könyvéből, két dolgot, amelyre azt mondjuk, hogy lehetetlen, felfoghatatlan, érthetetlen. Az első, miért tért meg Ninive? A büszke asszír birodalom fővárosa, ereje teljében, ragyogásának fényében, egy világhatalom fővárosa volt. Nem volt földrengés, nem volt sötétség, nem volt éjség. Minden nagyon jól ment. És mégis megtért ez a város. Egyiptomról olvassuk a Bibliában, hogy milyen nehezen tért meg. A fáraó hogy megkeményítette a szívét. Isten hatalmas csapásokkal sújtotta a népet. És a nagy csapások súlya alatt tört meg végül a fáraó, és engedte el a népet, Izraelt a pusztába, hogy új hazára találjon. Az öldöklő angyal megölte az első szülötteket. Ez volt az a cselekedet, amit már nem lehetett tovább bírni. Itt már az Úrhoz kellett kiáltani. Itt már engedni kellett. Már annyira rengett a föld. Már olyan nagy volt a nyomorúság, olyan elviselhetetlen a csapás, hogy ennek súlya alatt engedni kellett. De Ninivében, hát nem látjuk, hogy hasonló dolgok történtek volna. És mégis, az Isten szava elég volt arra, hogy megtérjenek. Pedig az emberi feltételek lehetetlenül rosszak voltak. Egy nyomorú kis próféta, aki most jött ki a halnak a szájából, egy kis senki, akit nem is ismertek, aki ráadásul gyűlölte őket, tele volt a szíve gyűlölettel a Ninive beliek iránt, nem is tudott nekik megbocsátani, aki alig várta már, hogy beteljesedjen Isten haragja, és elpusztuljon a nagy és büszke város. Bement a városba, és kezdte hirdetni, még 40 nap, és elpusztulni Ninive. Egy jelentéktelen ember, egy ellenséges nép fia, ráadásul egy olyan, akiről látszik is, hogy nem szereti a Ninive belieket. Minden feltétel adott volt ahhoz, hogy ezt az embert kizavarja, lehetetlenné tegyék, vagy akár meg is öljék. És mégsem ez történt. megtért a város, megtért a király, levette büszke királyi ruháját, zsákba öltözött, hamut szólt a fejére. Hát Isten igéje ilyen hatalmas. Ilyen hatalmas. Ahogy a szép énekünk mondja, az ige kőszálként megáll, megszégyenül, kibántja. Az ige önmagába erő, önmagában hatalom. Még ha ki hirdeti gyarló, esendő, nyomorú, még azt is hozzá merem tenni, alkalmatlan, akkor is az ige önmagában hatalom. Ezt látjuk meg Jónás könyvében. Isten gyermekei gyakran megtapasztalták Isten igénynek ezt a hatalmat. Egyszer szolgált nálunk egy kedves hívő testvér, aki elmondta az ő internálásának szomorú történetét, kivitték őket a Hortobágyra, és ott elszakították tőlük a gyermekeiket. Elmondták nékik, hogy ne gondolják azt, hogy vissza fognak térni, azért vannak itt, így most szó szerint mondom, hogy magukból 2 forintos kolbászt csináljunk, és ne is reménykedjenek abban, hogy visszatérnek, és a gyermekeiket pedig el fogjuk most vinni, megfelelő kezekbe adjuk őket, hogy jó szocialista nevelésbe részesüljenek, nem fogják többé látni őket. És jött a teherautó, és föl kellett a gyermekeket rakni, és kérdeztem, hogy milyen érzés volt. Hát emberileg ez egy rettenetes érzés lehetett. És akkor elmondta, ez a kedves szolgálja az Istennek. Tudod, az történt, már éppen kezdtünk sírni, mikor az őrség szobájának az ajtaja kipattant, nem tudjuk, hogy fölhangosították a zenét, talán éppen azért, hogy a sírást, a jajgatást elnyomja a zenének a zaja, de nem tudták, hogy mit hangosítanak föl. Egy kedves szép halleluja ének volt, nem emlékszem melyik, pedig akkor mondta nekem, amit ők ismertek nagyon sokan, hiszen sokan a hitükért kerültek oda, amelynek a szövege arról beszélt, hogy ne férjenek, legyenek bátrak, mert Isten akarata szerint fog minden történni, és meg fognak menekülni, ők és a gyermekek is. Azt mondja, olyan volt ez, mint mikor egy követ levettek volna a szívünkről. Boldogok voltunk, mert tudtuk, hogy az Úr más tervezett, mint amit mondtak nékik az ő fogvatartóik. Ilyen hatalmas az is. Így munkálkodik. Ellenséges környezetben, a legrossz indulatok közegben is elmondja, amit el akar mondani. És eljut az üzenet a szívhez. Mert Isten igéje erő és hatalom. És hadd mondjam, elnézést, hogy személyes dolgokról is szólok. De nekem ez nagy élményem és kedves tapasztalatom, hogy Isten engem úgy vezetett a hit útjára, hogy én nem is akartam oda jutni. És olyan eszközt használt föl az Isten az életembe, Mert eszközt én nem igen tiszteltem, nem szerettem, engem irritált, inkább menekültem tőle. Gimnáziumban a vallástanáromat használta föl Isten. Azt az ember, akinek a beszédjét nem szerettem hallgatni, hosszúnak találtam, gondolatai mindig másut voltak, és egyszer megállított az utcán, és azt mondta, megmondom apádnak, megírom apádnak, így mondta, de nem jársz a Biblia órára. Gondoltam magamba, miért okozzak szomorúságot édesapámnak, szüleimnek, hát elmegyek. Valahogy majd csak kibírom. Ugyanaz az ember, ugyanazt mondta, mint máskor, és mégis szíven ütött mindaz, amit mondott. Mert Isten igéje ilyen hatalom és erő. És egyszerre rácsodálkoztam, hogy ez milyen érdekes. Nem értettem, hogy én ezt eredig hogy nem figyeltem oda. Ezt eddig én hogy nem vettem észre? Isten megmutatta nékem azt, hogy az ő igéje erő és hatalom. Önmagában erő és hatalom. Ez a rikácsoló próféta, Jónás, aki szeretetlenül mondta az ő ítélkezését, minden szeretetlensége, alkalmatlansága ellenére is az Isten eszköze volt, és eljutott a szívekhez az Istennek a beszéde. Persze volt valami, ami azért komolyan esett latba a ninivéiek életében, és az a 40 nap. Mert ő nem csak arról beszélt úgy általánosságban, hogy vigyázzatok, mert nem lesz ennek jó vége, megbosszulja még az Isten, amit tesztek, hanem ő így mondta, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ez a 40 nap. Ez szíven ütötte a királyt. Itt érezte meg először, hogy nem szabad, hogy korlátok közé van szorítva az élete. Hogy jön olyan is, ami ellen talán nem tehet semmit, és íme már itt van, pontosan látható. Elbizonytalanodott, megrémült, és megtért. Mindannyiunknak meg kell lenni a 40 napunknak. És most nem arra gondolok, hogy talán így 2000 tájéken majd szaporodnak a hamis proféták, hogy 2000-ben jön el az Úr, és akkor lesz a világ vége, mert ezek így csak mesék, hanem másról gondolok én. Amikor először érzi az ember, hogy nem ura az életén, akkor jön egy betegség, egy infarktus, valami, ami felvetít az ő horizontjára, életének horizontjára, hogy talán már nagyon rövid az idő. Nem végtelenek a lehetőségei. Vagy gondolok másra is, amikor az ember látja azt, hogy nem tud újítani, hogy gyarló határok közé van szabva az élet. Amikor először rádöbben arra, hogy az nem úgy van, hogy az leszek, aki akarok. Nagyon is korlátok közé van szorítva az életem. És az idő meg szalad. Mikor az ember először érzi, úgy életének derén, hogy most már talán rövidre van szabva az idő, és jaj, de kevés még, amit tett és alkotott. Mindenkinek megvan a 40 napja. Isten gondoskodik arról, amely által komolyan vesszük, komolyabban vesszük az Istennek igényét. Megvan az ifjúságnak is a 40 napja. Hozhat Isten olyan próbákat az életedbe, amelyek nagyon is megmutatják, hogy milyen gyarló, milyen esendő, mennyire kiszolgáltatott az ember élete. Isten sok mindent felhasznál arra, hogy akiket ő elválasztott, azok az ő gyermekei legyenek. Áldjuk és magasztaljuk ezért a csodáért, az érthetetlen kegyelemért. De szeretnék még arról is röviden szólni, arról a másik nagy érthetetlen dologról, ami nem kevésbé rejtély, hogy miért volt olyan kemény szívű Jónás, amikor Isten közelébe ért. Isten elhívott szolgája volt, amikor renget körülötte a föld, beleesett a tengerbe, ott volt a cethalnak a gyomrába. Isten nagy dolgokkal tanította őt, szorította őt az engedelmességre. És Jónás engedett mindenben, de a szíve mégis kemény maradt az Istennel szembe. Hát hogy történhet meg ez? Hogy teli van a szíve előítélettel, szeretetlenséggel. Úgy annyira, hogy azok után, ami történt, mikután már Isten többször kihozta halálból őt, még mindig pereskedik az Istennel, és azt mondja, hogy tudtam, hogy te megbocsátó úr vagy, és ezért nem akartam menni Ninivébe. Nem igaz az valahol, amit ugye így mond a vers, hogy rühelé a prófétaságot. Nem a prófétaságot rühelé. Nem azt utasította el, hanem azt, hogy ő Ninivébe menjen. Mert ő a Niniveiket utálta, és sejtette, tudta, hogy Isten meg fog bocsátani, érezte, hogy ezek meg fognak térni, és ők ezzel nem értett egyet. Úgy annyira, hogy azt mondta, hogy inkább halljak meg, de ne lássam azt, hogy ezeknek a gazembereknek az Isten megkegyelmez. Hogy lehet valaki az Isten közelében, az Isten áldásait nap mint nap tapasztalva, ilyen kemény szívű, szeretetlen. Ez is egy nagy rejtély. Milyen kemény tud az ember szíve lenni. Isten minden munkája ellenére is. Mégis van egy mentsége Jónásnak, hogy ő elmondja mindezt az Úrnak. Nagyon őszintén. Megbotránkoztató valóban, amit mond, hogy néhogy terel az Istennel, de az Istennek mondja, nem a másiknak, nem önmagába, hanem az Istennek mondja meg. Ezt a mély lelki válságát kiteríti az Isten elé. Mint egy lehetőséget adva arra, hogy Isten meggyógyítsa őt. Van testvérek, amikor más nem tehetünk. Elmondjuk, hogy Uram, amit Jeremiás mondott, olyanná lettél előttem, mint a bizonytalan vízű patak. Vagy amit a Zsoltáros mondott, hogy megepett a szívem. Kiszáradt már. Már nem lehet rajta segíteni. Olyan, mint a kiszáradt kóró, már hiába jön az eső, késő. Már nem tud te se meggyógyítani, de mégis az Úrnak mondja el. És ezért meg is gyógyul. És meggyógyul hitem szerint Jónás is, mert Isten meggyógyítja. Mert őszinte, mert elmer neki mindent mondani. El lehet az Úrnak mindent mondani. Ezeket a nagy kétségeinket is. És azt is látjuk, hogy Isten milyen szeretettel viszonyul Jónáshoz. Nem zavarja el, nem küldi el, nem szégyeníti meg. Lát, hogy milyen kemény szívű ember, és úgy alakítja az életét, hogy ez a kemény szív mégis megváltozzon. A szeretetlenség, az előítélet eltűnjön szívéből, mert addig nem lehet igazán Istennek szolgája. Míg nem kész a szíve arra, hogy mindenkinek hirdesse az Istennek beszédjét. Eddig csak az igazságos Istent ismerte, és nem akarta ismerni a kegyelmes Istent. Mert azt mondta magában, ez lehetett az életelve, a nyomorult, a bűnös, a gazember vesszen, a jó pedig éljen. És Isten megmutatta neki, hogy azért ez nem olyan egyszerű. És meg kellett ismerni, hogy Isten kegyelmes. De előbb meg kellett ismerni azt, hogy ő is mennyire rászorul az Istennek a kegyelmére. Ott abban a hévségben, mikor sütötte őt a nap, és kívánta halálát, és testi, lelki csődjét átélte, és Isten pedig hozzájön, megszólítja, tanítja, és neveli őt. Meg kell ismernünk a kegyelmes Istent. Az igazság nagyon fontos, de rabbá is ejtheti a szívünket, megkötözhet, békétlenné tehet, ó, mennyi embert ismerek, aki újra és újra fújja, mondja, hogy miért nincs még igazság. Én nem azt mondom, hogy ne legyen igazság, de látom azt, hogy sok ember szíve törbe van csalva, és törbe esett. Mert nem látja a kegyelmes Isten. Csak az ítéletet várja. És közben a szíve megsötétül. És már nem is az, aki volt. Csak mondja magáét. Egyre békétlenebbül, egyre több feszültséget teremtve maga körül. Hol az igazság? Csak éppen azt elfelejti, hogy ő is kegyelemből él. Ezt kell nekünk, ma élő Jónásoknak megtanulnunk, hogy mi is kegyelemből élünk. Ha Isten igazsága szerint cselekedne mindenben, akkor nekünk is el kellene vesznünk. Akkor Jónásnak már rég nem Ninivébe kellett volna lennie, hanem ott kellett volna vesznie a tenger mélyén. És mégis annyi kegyelmet megtapasztalva, míg a maga igazát hangsúlyozta. Pedig Isten, és ezt most már nekünk kell megértenünk, a legérthetetlenebb csodát, a legmegmagyarázhatatlanabb cselekedetet akkor tette, amikor fiát érettünk, Jézust érettünk, odaadta. Hogy nem ránk sújtott az ő szeme fényére. A legérthetetlenebb az, hogy aki bűnt nem ismert, akinek isteni természete minden ízében tiltakozott, és utálattal fordult el a bűn leghalványabb megnyilatkozásaitól is, kész volt magára venni a világ minden bűnét és mocskát. Érthetetlen. Ebből az érthetetlen szeretetből származik minden más, érthetetlen, megmagyarázhatatlan csoda az én életemben, a te életedben, sokunk életében, hogy Isten az ő fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért oda adta. Ez a szeretet győzzön le bennünket. ez a szeretet tisztítsa ki belőlünk a még meglevő előítéleteket. Lehet, hogy már régóta Istennel járunk, már nagy szolgálatokat is végeztünk, de még mindig ott van valami sötét a szívünkben. Valaki vagy valakik felé még nem tudunk feloldódni, még nem tudunk megbocsátó kezet nyújtani, még nem tudjuk elfogadni, még nem tudunk imádkozni érte, még nem tudjuk szeretni. Adja az Úr az igaz megtisztulást az ő evangéliuma által, hogy a kemény szívű Jónásból olyan szolgája válhasson Istennek, aki kész szeretni is, aki rá tud csodálkozni az Isten szeretetére és irgalmára. Adja Isten, hogy az életünkben is ez történjen meg. Amen. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy rácsodálkozhattunk a te érthetetlen nagy kegyelmedre, minden ismeretet felül haladó szeretetedre, amit nyelv nem magyarázhat, elme meg nem érthet, de hitünk és szívünk boldogan befogadhat. Köszönjük, hogy hordoztál és hordozol bennünket. Annyi makacságunk, érthetetlenségünk, keménységünk ellenére. Köszönjük életünk nagy csodáit. Köszönjük az igének hatalmát. Köszönjük az eszközöket. Köszönjük, hogy a leggyarlóbb eszközön át is fény lett a te kegyelmed és irgalmad. És amit el akartál mondani, azt elmondtad nekünk. Az az üzenet eljut hozzánk. Minden emberi akadályon át is, minden nyomorúságunk ellenére is. Köszönjük, hogy rácsodálkozhatunk a te igédnek hatalmára, a te szeretednek mélységére, de arra is rácsodálkozunk szomorú szívvel, hogy ennyi csodádat átélve, megtapasztalva, hogy lehet, hogy még mindig sokszor olyan sötét, érthetetlen a szívünk, hogy még nem értjük igazán a te kegyelmedet, még mindig teli van az életünk előítéletekkel, szeretetlenségekkel. Még nem szabadultunk föl igazán arra, hogy a te szeretetednek tovább ragyogói, ragyogtatói lehessünk. Szabadíts fel, Urunk! Akik régóta, vagy kevésbé régen, de már ismerünk téged, ne legyünk haszontalan szolgái, tisztíts meg szívünket, légy alkalmassá szolgálatra, a te igéd tovább adására és megélésére. Ezt kérjük tőled, Urunk, és kérünk vedd most kedvesen a mi imádságunkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek utána, szeretett testvérek, növekedjetek a kegyelemben, és a mi megtartó, üdvözítő Krisztus Jézusunk megismerésében. Övé legyen a dicsőség mind örökkön örökké. Amen.